Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. A 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 303. dicséretünket énekeljük el az első 4 versével. A 303. dicséretünket első 4 versével énekeljük. Az első verse így kezdődik: Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, világnak teremtője, gondviselője, fenntartója, megváltója, hadd imádjunk és hadd hódoljunk néked ezen a mai napon is. Köszönjük néked, hogy összegyűjtöttél itt a te igét körül bennünket, hogy megszólalj és taníts minket, és mi pedig eljöttünk, hogy tanuljunk, és higgyünk te benned. Megújuljunk a neked való szolgálatban, az irántad való engedelmességben, a hozzád való szeretetünkben. Köszönjük néked, hogy megoltalmaztál bennünket az elmúlt napokban is. Köszönjük néked, hogy testünkre és lelkünkre is gondot viseltél, és most együtt lehetünk ezen a helyen. Kérünk téged arra, hogy te közd le a figyelmünket, és te add, hogy érteni és hinni tudjuk mindazt, amire tanítasz ma minket. Áld meg, Urunk, a gyermekek istentiszteletét is, a gyermek alkalmakat is. Add, hogy az ő kis szívük is megnyílhasson előtted. És kérünk, hogy áld meg minden helyet ebben az országban és világban, ahol ma előtted megállnak az emberek, és imádva téged hallgatnak, tereád. Kérünk, hogy legyél ott minden helyen, ahol az ígédet tisztán hirdetik, ahol a te drága szavad megszólalhat. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmedből megterítetted most nékünk az úrasztalát is, hogy lehessen hitünkben megújulásunk, Jézus Krisztus iránti elkötelezettségünkben megújulásunk. Kérünk téged arra, hogy segíts és add, hogy kegyelmedbe kapaszkodva, szeretetedet viszonozva tudjunk jönni majd együtt az úrasztalához is. Köszönjük néked, hogy közösségre fogadsz bennünket önmagaddal, és köszönjük, hogy mi pedig jöhetünk hozzád, elfogadva ezt a drága ajándékot. Kérünk, áldj meg minket a mai napon, hogy áldhassunk téged, az örökkön örökké élőt. Amen. Kedves testvéreim, a gyermekeket kérjük, hogy kimehetnek gyermekórára. Mi pedig hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumának 8. részéből, a 48. verstől az 59. versig. Leülve hallgassuk meg ezt a hosszabb ige részt. János evangéliumának 8. részében, a 48. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. Felelének azért a zsidók, és mondának néki: nem jól mondjuk-e mi, hogy te samaritánus vagy, és ördög van benned? Felele Jézus: nincs én bennem ördög, hanem tisztelem az én atyámat, és ti gyaláztok engem. Pedig én nem keresem az én dicsőségemet, van, aki keresi és megítéli. Bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mondának azért neki a zsidók: most értettük meg, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is, és te azt mondod, hogy ha valaki megtartja az én beszédemet, nem kóstol halált örökké. Avagy nagyobb vagy te, ami atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Kinek állított te magadat? Felele Jézus: ha én dicsőítem magamat, az én dicsőségem semmi. Az én atyám az, aki dicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, és nem ismeritek őt, de én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá, hazuggá leszek, de ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat. Látta is, és örült. Mondának azért neki a zsidók: még 50 éves sem vagy, és Ábrahámot láttad? Mondanékik Jézus: bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Köveket ragadának azért, hogy reáhaigálják, Jézus pedig elrejtőzik, kiment a templomból, átmenvén közöttük, és így módon eltávozik. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnap az Úr Jézus dicsőségéről beszéltünk, az ő titokzatos, ragyogó világosságáról. Folytassuk most megkezdett gondolatainkat. A bibliai kijelentés alapján általában azt tanítja az egész kereszténység, tulajdonképpen a kezdetektől fogva, hogy Jézus Krisztus dicsősége az, hogy ő Isten. Ezt azonban, hogy Jézus Isten lenne, sokan nem fogadják el. Nem fogadták el kezdettől fogva, például itt a zsidók, akiket láttunk a felolvasott ige szakaszban, illetve közülük néhányan elfogadták, de azért a többsége nem fogadta el. Aztán, amikor Jézus már nem volt itt ezen a földön, akkor mindig támadtak olyanok, akik nem fogadták el, hogy Jézus Isten lenne. Az egyik leghíresebb ilyen tévejgő volt Árius. Ez a 300-as évek körül tagadta, hogy Jézus Isten lenne. Aztán a középkorban előjött egy bizonyos Szervét Mihály, majd Dávid Ferenc, hogy valaki magyar is kerüljön ebből a sorból, nyomában az unitáriusok. A 19. században megjelentek a Jehova tanúi, akik szerint Jézus csupán Istennek az első teremtménye. Aztán most már majd itt lesznek a mohamedánok is, akiknek egy része becsüli Jézust, de nem mint Istent, vagy Isten fiát, hanem mint egy nagy prófétát. Nemrégiben csináltak egy filmet Jézus életéről a mohamedánok, amiben azt tárják elénk, hogy voltaképp nem is Jézust feszítették keresztre, hanem Júdást. Következésképp Jézus nem is támadhatott föl a halálból. De hát eznél nem sokkal jobb a protestáns liberális teológia sem, ami ugyancsak nem fogadja el, hogy Jézus Isten lenne, mert számára Jézus csak egy ember, akiről ráadásul alig tudhatunk valami bizonyosat. Valamivel többet annál, mint hogy létezett egyáltalán. Az ős magyar ideológia fogjai szerint Jézus csak egy pártus herceg. És természetesen itt vannak az ateista emberek, akik csak nevetnek azon, hogy Jézus Isten lenne, mert hiszen Isten, mint végtelen és személyes lény, szerintük nem is létezik. Következésképp Jézus is csak egy ember volt, nem lehetett Isten. Hát ez vesz körül minket, testvérek, így századokon gyorsan átugrálva, mind a mai napig tagadják az emberek, hogy Jézus Isten lenne. Mégis a bibliai kijelentés alapján a kereszténységnek egy nagy része még mindig vallja és hiszi, hogy Jézus Krisztus Isten. Nézzük, testvérek, most, hogy minek alapján valljuk és hisszük mi ezt. Először is nézzük az Úr Jézus istenségét, ahogy az az Új Szövetségben ugye elénk tárul. Mindenek előtt magát Jézust kell néznünk, mint egy kiemelve őt az egész Új Szövetségből, és megvizsgálnunk, hogy ő magát kinek tartotta, kinek mondta. A felolvasott ígében egy fontos beszélgetésnek vagyunk a szem- és fültanúi, amikor is Jézus azt mondja a zsidóknak, hogy bizony-bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok. Ettől a zsidók, akik ott voltak, annyira indulatba jöttek, hogy köveket ragadtak azért, hogy reáhaigálják, magyarul megkövezzék. Kérdezzük, hogy miért? Miért jöttek ennyire indulatba? Ettől, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Hát azért jöttek ilyen indulatba, testvérek, mert eszükbe jutott, hogy annak idején Mózesnek Isten megjelent a Sínai pusztájában. És a tüzes csipke bokorból, amikor megkérdezte őt Mózes, hogy mi a neved, akkor Isten azt mondta, vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok, és ha majd Egyiptomban a zsidók kérdezik tőled, hogy kiküldött engem, vagy téged hozzájuk, akkor mondjad nekik, hogy a vagyok küldött engem hozzátok. Innen a zsidók mindig is úgy gondolták, hogy Istennek ez az egyik neve. Vagyok. A vagyok. Nos, Jézus, amikor itt beszélget velük, nem tesz más, mint Istennek ezt a vagyok nevét magára alkalmazza, és azt mondja, én vagyok, a vagyok. Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok az, aki beszéltem Mózessel a csipkebokorra. Mielőtt Ábrahám lett, nem csak mielőtt Mózes később ért, mint Ábrahám, mielőtt Ábrahám lett, mondja Jézus, én vagyok. Még 50 éves se vagy. Értjük, testvérek, hogy a zsidók, amikor ezt hallották, hogy Jézus magát az Istennel egy néven nevezi, akkor ez az ő szemükben istenkáromlás volt, amiért halálbüntetés járt a zsidók között. Ezért ragadnak köveket, hogy Jézust agyonverjék a kövekkel, mint istenkáromlót. Máskor az Úr Jézus egyértelműen fogalmazott, mármint hogy számunkra egyértelműbben, mert a zsidók számára az is elég egyértelmű volt, amit eddig elmondtam, de ez a mi számunkra nem annyira egyértelmű, mert nem ismerjük úgy a zsidóságnak a gondolkozását. De Jézus volt, hogy számunkra is egyértelműen fogalmazott, mert például azt mondja János evangéliumában, aki engem látott, látta az atyát. És azt is mondja János 10.30-ban, hogy én és az atya egy vagyunk. Ez, testvérek, megint csak a mi számunkra is ugye már világossá teszi, hogy Jézus az atyával egynek állítja magát. És érthető, hogy a zsidók valahányszor ez előjön, mindig haragra gerjednek. Mekkora bűn ez? Isten káromló ez. Hiszen magát egyé teszi az Istennel. Már önmagában az is elég volt a zsidóknak, hogy Jézus Istent az ő saját atyának nevezte. Olvassuk a János evangélium 5. részében, hogy Jézus magát az Isten fiának, és az Istent az ő atyának nevez, és a zsidó fülekben ez a megnevezés, hogy ő az én atyám, és én az ő fia vagyok, ez azt jelenti, hogy te Istenné teszed magad, egyenlővé teszed magad az Istennel. Ezt mondják neki. Hát Jézus, testvérek, eléggé egynek tette magát az Istennel, mert hogy ő maga Isten is volt. Aztán ilyen igéket idézhetünk föl, mint az emberfia, vagy az Isten fia kifejezéseket. Ugye ez, például az emberfia kifejezés, az a Dániel könyvéből származik, Dániel könyve 7. részében olvassuk ezt, hogy egy látomásban jelenik meg az emberfia. A zsidók, akik olvasták ezt a Dániel könyvét, ugye arra gondoltak, és teljes joggal, ha mi is elolvassuk otthon, akkor mi is erre fogunk gondolni, hogy ez az emberfia, ez egy isteni személy. Ők úgy gondolták Jézus korában is, hogy az emberfia isteni személy. Ő a messiás tulajdonképpen. A messiás. És amikor Jézust hallgatják, Jézus az Új Szövetségben 81-szer mondja magáról, hogy én vagyok az emberfia. Más bibliai könyvekben nem is olvassuk, kivétel az apostolok cselekedetei, ahol István vértanú mondja Jézusról, hogy az emberfia. De Jézus maga mondja 81-szer magáról, 85-ször fordul elő az Új Szövetségben ez a szó, mindegyik az evangéliumban, kivétel ez az egy. De 85-ből 81-szer Jézus mondja magáról. Jézus azonosítja magát a messiással, az isteni messiással. A zsidóknak már ez is elég volt, testvérek, hogy megértsék, hogy ő az Istennel egyenlővé teszi magát. Jézus két alkalommal egyébként egészen világosan, pontosan a Dániel 7-re hivatkozik, amikor magáról beszél. Ez én vagyok az. Aztán ott van az Isten fia kifejezés, testvérek, ami meg leginkább a Zsoltárok könyvéből, a 2. Zsoltárból ered, bár másutt is előfordul, de ott a zsidó írásmagyarázat szerint Isten a messiáshoz beszél. Az van ott, hogy én fiam vagy te, ma szültelek téged. Na, mondták a zsidók, íme, az Isten fia az nem más, mint a mi messiásunk. Mi messiásunkok előtt meghajolnak a népek. És akkor jön Jézus, aki azt mondja, hogy az az Isten fia, az az isteni messiás, akiről ti állandóan gondolkoztak és beszéltek, az én magam vagyok. Én vagyok az Istennek a fia. Ez a zsidóknak elég volt ahhoz, testvérek, hogy őt Isten káromlással vádolják, amikor például az utolsó tárgyalásán a főpap előtt van, akkor pont ezt húzzák ki belőle, mint egy harapófogóval, hogy Isten fiának mondja magát. És amikor ez elhangzik, akkor rögtön megmondják, méltó a halálra, méltó a halálra. Mert Istennel megint egyenlővé tette magát, mert Isten fiának lenni, az azt jelenti Istennek lenni. Testvérek, így lehetne sorolnunk még az ígéket, amelyek Jézus szájából származtak, amelyek világossá teszik előttünk, hogy ő magát nem egy egyszerű embernek tartotta, hanem ő magát Isten embernek tartotta. Istennek tartotta. Mondjuk ki egyértelműen és világosan. No, persze valaki közbevetheti itten, közbe is vetik, hogy na hát azt olyan bárki mondhatja, hogy ő egy az Istennel. Ezt olyan bárki mondhatja, de ettől még nem feltétlenül az. Mit mondhatunk erre? Azt testvérek, hogy természetesen bárki mondhat ilyet, hogy ő Isten. Vannak is emberek, akik ezt mondják magukról, ők egyek az Istennel. De kérdés, hogy vajon az illetők akkor is állítják ezt, hogyha ezért mondjuk megölik őket, mondjuk keresztre feszítik őket. Mert Jézust ezért az állításáért keresztre feszítették. Na, az ember sok mindent mond egészen addig, amíg mondjuk úgy nincs egzisztenciálisan érintve. Aztán, hogyha már mondjuk arról van szó, hogy ezért bebörtönöznek, meg esetleg felkoncolnak, meg megölnek, kihalált halsz, akkor már mindjárt visszavonja az ember. Jézus azonban nem vonta vissza. Vagy, ha ma ilyet mond valaki, hogy ő Isten, akkor általában az is előjön, hogy azt mondják rá, hogy hát ez egy kicsit meg van zavarodva, ez egy őrült bolond. Magát az Istennek tartját. Hársegy. Ja, az már nincs. Nem tudom, hova küldik ma. Kérdés, Jézus úgy viselkedik, mint a őrült lett volna? Van valami olyan nyoma, testvérek, hogy elmebaj, rögeszme, paranoia, depresszió, ilyenek lettek volna Jézusnak az életében? Semmi ilyen nyom nincs. Semmi ilyen nyom nincs, testvérek. Mondják ugyan róla egyszer a János 10:20-ban, hogy ördög van benne, de aztán utána megszólal valaki, hogy hát egy ördöngős nem így beszél, mint ahogy ő. Azonnal cáfolják is magukat, hogy megzavarodott volna, vagy megszállott lenne. Ma lehet, hogy aki ezt mondja, az őrült. Persze, aztán egy további kérdés, hogy vajon mit szól Isten ahhoz, hogyha valaki egynek állítja magát vele? Ugye vannak ilyen példák a Bibliában, hogy némelyek megpróbálták ezt, például Nabukodonozor király, aki úgy gondolta, hogy ő Isten. Hát vagy legalábbis majdnem Isten. És akkor Isten annyira megcsúfolta őt, hogy ugye kivetették az emberi társadalomból, és megbolondult az illető, és ez a szerencsétlen király, és ott a füvet evett, és az állatokkal lakott együtt. Egy különös elmebaj tört ki rajta. Ma is van ez az elmebaj. Hát testvérek, döbbenetes dolog ez. Aztán döbbenetes az, amikor Heródes király, ugye olvassuk az apostolok cselekedeteiről itt könyvben, hogy fölkiált, ez intéz egy nagy szózatot a néphez, és a nép fölkiált, hogy Isten szava ez, és nem emberé. Vagyis hát, mintha Isten lenne a Heródes király, hogy ott állt az arany palástjába, és csillogott rajta a napfény. Hát Isten ez. És Heródes nem szólt, hogy nem vagyok Isten, hanem ő ebbe úgy tetszelgett. Azt mondja a Biblia, hogy azonnal megverte őt az Isten. Az Isten testvérek nem tűri azt, hogy valaki ővele azonosítja magát a Biblia szerint. Jézus azonban egyáltalán nem büntette meg azért, mert Jézus egynek mondta magát vele, ugye? Sőt, az Úr Jézust megerősítette, hiszen amikor például megkeresztelkedett az Úr Jézus, akkor szólt a mennyei szózat, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Amikor ott voltak a megdicsőülés hegyén, ott is betakarja őket a felhő. Őt, Isten megszólal, az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Feltámasztja őt a halálból. Nem hagyja Jézust magára az atya. Azért biztos elhagyta volna, hogyha Jézus nem lett volna vele egy. Isten ellene fordult volna, de nem fordult ellen egyáltalán. Sőt, mellé állt. Mindezek mellett, testvérek, Jézus nem csak azt állította, hogy ő Isten, hanem a tetteivel is bizonyította. A tetteivel is bizonyította. Egyik ilyen tette, hogy például bűnt bocsátott. Emlékeztek, hogy mi volt, amikor vitték hozzá azt a nyomorult embert, Márk evangéliumának az elején olvasok, akit leengednek elé. És akkor Jézus azt mondja neki ott a házban, megbontott tető alatt, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. A zsidók rögtön, akik ott vannak. Micsoda? Hát csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Igazuk van. Benne van az Ószövetségben. Az bocsáthatja meg a bűnt, aki ellen elkövették azt. Jézus látja a gondolataikat, és azt mondja, hogy megtudjátok, hogy az ember fiának, ugye, van hatalma a bűnöket megbocsátani. Néked mondom, vedd fel az ágyadat, azt menj haza. Az illető fölveszi az ágyadat, azt hazamegy. Jézus megbizonyítja ezzel ott a zsidóknak, hogy ahogy ez a nyoszoljáját főszedte innen a földről, és kiment innen, úgy bocsátattak meg a bűnei is. És ezzel Jézus megint Istennek vallotta magát. Testvérek, meg is bocsátattak annak az embernek a bűnei. Hatalma volt Jézusnak a halál felett. Emlékeztek azokra a történetekre, amiket olvasunk a Bibliába, a Naini fiúra, Jairus leányára, a halott Lázárra. Valaki ma Istennek mondja magát? Ám tegye, és parancsoljon a halottaknak, hogy támadjanak föl. Bocsásson meg bűnöket az embereknek. És majd hiszünk neki. Mindezeken túl, testvérek, Jézusban ott van az is, hogy isteni vonásokat hordoz Jézus. A tulajdonságai között, testvérek, egy csomó olyan van, ami már a környezetét is megdöbbentette, ugye. Például mondják is neki, hogy most már tudjuk, hogy te mindent tudsz. Igen, mert Jézus mindent tudott. Az emberekről, neki nem kellett, hogy valaki beavassa őt a gondolataiba, mert látta, hogy mi lakik az emberben, és magától is tudta, hogy mi lakik azokban, akik körülveszik őt. Látván az ő gondolataikat, mondja a Biblia Jézusról. Minden tudó. Aztán látszik a hatalma, testvérek, amikor megy a tengeren járva a tanítványokhoz, és ott Péter hívja, hogy jöjjél, mert Péter mindenáron ki akar menni a vízre. Péter elindul, aztán utána ott van az a kis jelenet, végül oda bemennek a hajóba, és a tanítványok leborulnak előtt, és imádják őt. Mert a számukra Jézus egyértelmű bizonyságát adta annak, hogy ő isteni hatalommal rendelkezik. Nem csak mindent, hanem isteni hatalommal is rendelkezik. És végül mondhatja valaki azt, hogy na hát ő Isten, ám de járjon a vizen. Akkor bizonyítsa, hogy ő mindent tud, találja ki a gondolatainkat is. A legelrejtettebb gondolatainkat is. És megjegyezhetjük utoljára még azt is, hogy Jézus szavaiban, Jézus életében, Jézus személyébe századokkal előbb megmondott proféciák teljesedtek be. Ugye? Legalább 300 proféciát tudunk mondani az Ószövetségből, ami Jézus életébe szó szerint beteljesedik. Akkor, testvérek, Nostradamus elbújhat, meg nem tudom kicsodák, a mai nagy jósok, elbújhatnak, Jézusban beteljesedik mindez. Szó szerint. Hogy beteljesedjék az írás monda szomjúhoz. Mert megíratott a Zsoltárok könyvébe, hogy a Messiás azt fogja mondani, hogy szomjazik. És hogy beteljesedjék az írás. Jézus beteljesíti az írást. Az utolsó kis vonásig, ami rávonatkozott, mindent beteljesített. És amikor beteljesedett az írás, olvassuk János evangéliumába, akkor Jézus azt mondta, elvégeztetett. És a lelkét letette az atya kezébe, és meghalt. Jó, mondja valaki azt ma, hogy ő Isten, ám de szeretnénk látni az életében a proféciák beteljesülését. Testvérek, mindezt, ha összevesszük, akkor azt kell mondjuk, hogy Jézus sokszorosan bizonyította azt az Új Szövetség során, hogy ő, vagy az Új Szövetségben, hogy ő tényleg Isten fia. Összefoglalóan most állapítsuk meg azt, hogy tényleg a Biblia szerint Jézusnak a dicsősége az, hogy ő egy az atyával. Egy az atyával. Ami igaz Istenre, igaz Jézusra. Amilyen Isten, olyan Jézus. De fordítva is, amilyen Jézus, olyan az Isten. Ami igaz Jézusra, igaz Istenre. Ő, testvérek, páratlan személy ebben a világban. Páratlan személy. Itt volt ebben a világban. Ugyanúgy, mint hogy most mi itt ücsörgünk ebben a templomban. Ugyanígy volt itt ebben a világban. És amikor én róla beszélek, vagy bárki, mindig, mint Istenről beszélek róla. Nehogy valaki arra gondolja, miközben itt hall tőlem, vagy mástól Jézusról, hogy én valami másodrangú Istenről beszélek itten. És tulajdonképpen az elsőrangú Istenről, az Istenről kéne beszélni. Egy Isten van, és az Jézus Krisztusban megjelent ezen a földön. Nem is arról van itt szó, amit mondtak ugye ezek a bizonyos ariánusok, meg a követőik a századok során, hogy Jézus az első teremtmény. Én nem az első teremtményről beszélek, hanem Jézusról, az Istennel egy személyről. Nem is arról van itt szó, akit úgy mondanak ma, hogy egy ember feletti ember, mert sokan ezt elismerik, hogy ő egy ember volt, de hát mégiscsak különleges ember, hát egy ember feletti. Mi nem egy ember feletti emberről beszélünk, hanem Istenről beszélünk. Na jó, de akkor mi egy megistenített valakiről beszélünk, mert az emberek annyira szerették, hogy megistenítették őt. Mi nem egy megistenített valakiről beszélünk, akit az emberek istenné avanzsáltak, hanem Istenről beszélünk, aki megjelent Jézusban. Testvérek, nehogy véletlenül itten félreértsük ugye egymást. Azért mondom ezt, remélem, hogy nem értjük félre. Jézusról beszélek, akkor Istenről beszélek. És nehogy véletlenül bármelyikünk abba a hibába kerüljön, essen, amiben sokan beleesnek, reformátusok is, mondják, hogy én Istennel tudok mit kezdeni, de Jézussal nem. Ilyen nincs, testvérek. Ilyen nincs. Nekünk, ha Istennel tudunk mit kezdeni, akkor Jézussal is kell tudni mit kezdeni. Vagy arról van szó, hogy Istennel se tudunk mit kezdeni, és ezért nem tudunk mit kezdeni Jézussal se. Nekem van Istenem, de nincs Jézusom. Hát ez hogy lehet? Aki egy, az hogy lehet, mi majd szétválasztjuk? Az egyik kell, a másik nem. Test nem, az egyik se kell az ilyen embernek. Istene sincs az ilyen embernek, akinek nincs Jézusa. Mert Jézus és az Isten egy és ugyanaz. Véssük a szívünkbe, testvérek, ezt a drága kijelentést, és most már nem is tudok ezzel tovább menni, ezzel a gondolattal, még át lehetne menni aztán, hogy az Új Szövetség többi könyvei hogy beszélnek Jézusról. Mert az Új Szövetség többi könyvei pontosan Jézus kijelentései alapján is Jézusról, mint Istenről beszélnek. Örökké áldandó Istenről, mondja a Róma 9.5-ben például Pál apostol. Legyen elég itt nekünk, testvérek, hogyha ha valaki erre rákérdez, hogy mi tudjuk, hogy Jézus magát Istennek vallotta a Biblia szerint, a Biblia alapjain, és őt az első keresztjének is Istenként tisztelték és imádták. De nézzük, testvérek, egy kicsit tovább kell mennünk, hogy mi az Úr Jézus istenségének a jelentősége. Miért fontos ez, hogy Jézus Isten? Nos, hát ezt nagyon-nagyon is meg kell értenünk, és szeretném ezt megvilágítani. Tudjuk azt, hogy a kereszténység történelme során, testvérek, az Úr Jézus istenségének a védelmére a keresztények hatalmas erőket összpontosítottak. Utaltam már erre az első századokban lezajlott nagy úgynevezett krisztológiai, Krisztus körül zajló vitára, ami azért robbant ki, mert megjelent ez az Árius nevű ember, aki elkezdte tagadni Jézusnak az istenségét. És azt mondta, ő csak egy teremtménye az Istennek, az első teremtménye az Istennek, más, mint az Isten. Sokakat maga mellé állított ez az ember, és a keresztény egyházban egyre nagyobb feszültség támadt, mert a másik oldalon meg ott álltak azok, akik vallották Jézusnak az istenségét. 318 körül vagyunk. Nem sokkal a kereszténység államvallása nyilvánítása előtt. Az ellenfelei közül, Arius ellenfelei közül kiemelkedett egy Athanasius nevű egyházatja. Athanasius. Athanasius a nagy alexandriai teológiai iskolának volt a tanítója, és megértette a Bibliából egyrészt azt, hogy Jézusról úgy beszél az egész Új Szövetség, meg annak minden részlete, mint Istenről. Ez világos volt előtte. De azt is megértette, hogy az ember a Biblia szerint a bűneset óta megváltásra szorul. Magát megváltani nem tudja, és nincs egy olyan ember se, aki meg tudná váltani az embert. Viszont megértette a Bibliából, hogy Isten magára vállalta a bűnös ember megváltását. Kijelentette, hogy ő a bűnösök megváltója, és senki más. És Athanasius fejbe összeállt ez a kép, hogy Isten Jézusban jött el erre a földre, hogy megváltsa, megszabadítsa a bűnösöket. Ha Jézus viszont nem Isten, akkor nincs megváltás se. Mert Isten a megváltó. Ha Jézusban nem Isten jött el, aki azt mondta magáról, ő a bűnösök egyedüli üdvözít, akkor nincs megváltás. Akkor az evangélium, ami a megváltásról szól, nem igaz. Akkor akik az evangéliumban hisznek, önáltatók. Ha Jézus nem Isten, fölborul az egész kereszténység, ha szabad így mondanunk. Na már itt értjük meg, zárójelbe jegyzem meg, hogy miért zúdítanak akkor a tüzet erre a tényre a kívülállók, de voltak éppen itt a sátán áll a dolgok mögött, miért akarja minden áron az emberek elől Jézus istenségét eltakarni? Mert tudja, hogyha ezt sikerül megsemmisítenie az emberek fejébe, szívébe, lelkébe, hogy Jézus Isten, akkor az egész megváltás, evangélium, az egész kereszténység egy fabatkát nem ér. Na hát Atanázius kiállt, és azt mondta, hogy Ariusnak, hogy nem. A vita olyan nagy lett, hogy végül a nagy Konstantin császár összehívta a níceai zsinatot 325-ben. Ahol a zsinaton összegyűlt 318 atya, egyházi atya, egyházi vezető, püspök küldöttek, és azok megfogalmazták a Biblia alapján az úgynevezett ortodox, igaz hitű tanítást. A Biblia szerint mind a mai napig ez a hitvallás megállja a helyét. A reformátoraink is elfogadták. Mi is, magyar reformátusok, mi is elfogadjuk a niceai hitvallást. Testvérek, fontos dolog ez, hogy megértsük, hogy miért harcoltak akkor pontosan annyira erősen azért az egy ibetűért. Mert ez, erről volt, van szó a madács ember tragédiájában, hogy harcolnak itt az emberek azért az egy ibetűért. Harcoltak érte, mert nem volt mindegy, hogy Jézus Istennel egy lényegű, vagyis azonos vele, vagy hasonló lényegű az Istenhez. Egy ibetű múlik. Homoousios vagy homoousios. Egy ibetű van a közepén. De mennyi minden múlik rajta? Az evangélium igazsága, a megváltás valósága. Persze, hogy ragaszkodtak hozzá, akik a Biblia előtt meghajoltak, és azt szerették. És persze, hogy ezért szálltak szembe annak idején Kálvinék is, de még a római katolikusok korábban, Szervét Mihállyal, akiből Sütő András itt egy nagy nemzeti hőst, vagy nem tudom kit avanzsált a drámájába. Persze, hogy szembe szálltak vele. És ennek a harcnak a nyomai ott vannak egyébként a második hitvallásunkban is, ahol olvassuk, hogy megvetjük Áriusnak, valamint minden ariánusnak az Isten fia ellen való kárhozatos tudományát, különösen pedig a spanyol Szervét Mihály és minden pártfele káromlásait, melyeket a sátán mintegy a pokolból merített az Isten fia ellen, és vakmerően és istentelenül hinteget szerte széte világban. És ugyanakkor a mi hitvallásunk, ugye ez a második helvét hitvallása, nagy pozitívumot is megvallja, sokkal erősebben, mert vallja Jézusnak az istenségét. És azt mondja, hogy Isten őt elküldte, hogy többé immár senki másra ne várjunk. Nincs is egyéb hátra, mint hogy mindnyájan Krisztusnak tulajdonítsunk minden dicsőséget, benne higgyünk, egyedül benne találjunk megnyugvást, és eldobjunk, megvessünk minden más segítséget az életben. Mert akik az üdvösségüket Krisztuson kívül bármiben keresik, azok Isten kegyelméből kiestek, és Isten kegyelme nekik semmit nem használ. Nagy hitvallás ez, testvérek, amit a magyar reformátusok 1567-ben írtak alá Debrecenbe. Azokba az évekbe, amikor ott egyébként Mélius Juhász Péter, ami egyházunknak az egyik megalapítója, megszervezője, debreceni püspök, éppen Dávid Ferenccel csatázott, ugye a magyar unitáriusoknak az ősatjával, vívta a maga élethalál harcát Debrecenbe, aki mögött ott állt az erdélyi fejedelem támogatása. Mélius meg a debreceniek viszont szembeszegültek vele. Szembeszegültek ezzel az ariánus ős tévejgéssel a magyar reformátusok is. És aztán, testvérek, jövünk tovább az időbe, a 19. században megjelentek a Jehova tanúi, akik nagyon alázatosan jönnek, mennek az utcákon. Ők is mit csinálnak? Tagadják Jézus istenségét, ugyanúgy, mint Szervét Mihály, Dávid Ferenc, és nem tudom még kicsodák. És megjelent a történetkritikai teológia, utaltam rá korábban, 19.-20. századnak a hivatalos teológiája, ami Jézussal, mint Istennel nem tud mit kezdeni. Számára Jézus csak egy ember. Egy ariánus krisztológiát tanultottak nekem is, testvérek, a teológián. No, hát időszerű nekünk ma is védelmezni Jézus istenségét? Azt mondom, testvérek, hogy időszerű. Ahogy az eleink védelmezték Krisztus istenségét, azért, hogy az evangélium igazsága megmaradjon, nekünk is védelmezni kell Jézusnak az istenségét. Azt kell mondjuk, hogy igen, védelmezzük, mert tudjuk, hogy ezen múlik a megváltás. Ha Jézus nem Isten, akkor még várnunk kell a megváltásra. Még várnunk kell a megváltót is. Akkor álljunk oda a zsidók mellé, aztán várjuk a messiást velük együtt. Azonban a Biblia alapján, testvérek, erre már nincs szükség. De megint tovább lépek, testvérek, egy kicsit. Térjünk át Jézus istenségének a felismerése titkára. Mert ez is egy nagyon nehéz, illetve fontos dolog. Hogyan tudjuk felismerni, hogy Jézus Isten? Hát látjuk, hogy Jézus ott, amikor itt volt ezen a földön, ott álltak körülötte az emberek, és nem bírták felismerni benne az Isten fiát. Nem bírták meglátni benne, hogy ő Isten. Hát igen, emberi erővel nem vagyunk képesek. Nem vagyunk képesek, testvérek. Akkor se voltak képesek a zsidók, amikor ott volt személy szerint köztük Jézus, mint Isten fia. Emberi erővel, képességgel nem bírták megérteni, hinni, látni Jézusban az Istent. Ez így volt Áriusszal és a többiekkel, és velünk is így van. Mert ilyen a mi természetünk, ilyen az elménk, ilyen a szívünk, hogy nem vagyunk képesek. Akik a történelemben bármikor megértették, hogy kicsoda Jézus, és hitték, hogy kicsoda Jézus, azok mindig az Isten lelkének a közreműködése által értették meg és hitték el. Ez egy isteni csoda, testvérek, hogyha valaki szívből hiszi és vallja, hogy Jézus az Isten fia. Jézusban az Isten volt ezen a földön. Ez egy csoda. Ha nem csak úgy mondja valaki, mint egy ilyen bemagolt igazságot, mert megtanította a tiszteletes úr a konfirmációkon, meg el is mondta a szószékről, nem ezért, hanem mert én magam a szívembe hiszem és tudom, hogy Jézus az Isten fia. Ezt az, amikor Péter fölismeri Jézusban az Isten fiát, akkor Jézus mit mond neki? Nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Az Isten munkálta ki benned ezt a felismerést. Testvérek, ezek alapján én csak azt tudom így tanácsolni mindazoknak, akiknek itten kérdései vannak Jézus istenségével kapcsolatosan, hogy olvassátok a Bibliát. Hallgassátok az ige hirdetést. Olvassátok az igét, hallgassátok az ige hirdetést. Nézzétek a Biblia Jézust, és ő meg fog majd benneteket győzni arról, hogy ő tényleg Isten. És ha ti már efelől meg vagytok győződve, akkor ugyanezt tanácsoljátok másoknak is. Vegyék kezükbe a Bibliát, Új Szövetséget, evangéliumot, olvasgassátok. Jöjjetek el a templomba, hallgassatok arról magyarázatot. És majd Jézus meggyőz benneteket arról, hogy ő Isten fia, hogy ő Istennel egy. Ezt csak ő tudja az ő lelke által, az ő igéje által, testvérek, elvégezni. Mi, én nem tudom megadni a saját gyerekeimnek ezt a felismerést. Ti is tudjátok megadni. De az idegeneknek se tudjuk megadni, nektek se tudom megadni. Egyszerűen itt az emberi képességeinknek vége van. Nem tudjuk. Van, amit nem tudunk, egyébként is van egy csomó dolog, amit nem tudunk megcsinálni, de ezt meg pláne nem tudjuk megcsinálni. Soha nem leszünk annyira okosok, annyira értelmesek, hogy valakinek a lelki szemei előtt odaállítsuk Jézust, nézd, ő az Isten is, fogadd el. Ez valahogy úgy van, hogy az ember kóstolgatja a cukrot, és megállapítja, hogy édes. Mert a cukor meggyőz arról minket, hogy ő édes. A savanyú meg meggyőz arról, hogy savanyú. Jézust olvasgatjuk, ő meggyőz arról minket, hogy ő Isten fia. Ez egy csoda, testvérek, és adjunk hálát, hogyha ez így megtörtént már a mi életünkbe, és kérjük az Urat, hogy minél több ember előtt ezt az igazságot valahogy világosítsa meg. És így érkezünk el az utolsó megjegyzésünkhöz, pontunkhoz, hogyha már valaki viszont Isten lelkének, a Krisztusnak, az Atyának a munkája nyomán fölismerte, hogy Jézus Isten, és valóban fölismerte, akkor mi lesz ennek a következménye? Ennek a következménye, testvérek, az lesz, hogy az ember leborul és imádni kezdi Jézust. Mindig is ez volt. Emlékeztek rá, amikor itt említettem ezt a történetet, amikor a tanítványok felismerik, leborulnak előtte és imádják őt. Amikor az Új Szövetséget olvassuk, más helyeken is a leprás, akit meggyógyít, Úrnak szólítja. Ezzel már is imádja őt. A kánaánita asszony imádja Jézust. Egy főember leborul Jézus előtt. A vakon születettről olvassuk, hogy imádá Jézust. Aki fölismeri, testvérek, még a halála előtt Jézusban az Istent, imádja őt. És aki a halála után ismeri fel Jézusban az Istent, mint az asszonyok, azok is imádják Jézust. Tamás, a hitetlen Tamás, imádja Jézust, olvassuk a Bibliába. Testvérek, ha valaki előtt Jézus fölragyog, mint Isten, mint az ő megváltó ura, az ember egyszerűen nem tud mit csinálni. Az az ember leborul Jézus előtt, és imádja őt. Oda csatlakozik azokhoz, akik a századokon keresztül Jézus imádói voltak. És akik most a mennyben imádják Jézust, mert a Jelenések könyvét olvassátok, az 5. rész tele van ezzel, hogy Jézust imádják az összes mennyei lények. Oda járulunk azokhoz, akik imádják a Krisztust. Leborulunk előtte, és hódolunk neki imádságunkban, mint Istennek hódolunk. És nem csak úgy formálisan tesszük ezt, vagy megszokásból, hanem szívből jövően tesszük ezt. És mi már tudjuk azt akkor, hogy a mi számunkra többet nem imádatra méltó a pénz, nem vagyok én imádatra méltó, nem imádatra méltó a gyerekem, meg a túrós palacsinta, nem ezek az imádatom tárgyai, hanem Jézus az én imádatom tárgya. Ő egyedül. És így kerül Jézus az életemnek a középpontjába, a szívemnek a középpontjába. Majd ő utána boldoggá tesz engem, meg vezet engem, meg örök élettel ajándékoz meg, mert sok jó dolgot áraszt azokra, akik őt imádják. Jó dolog az Urat imádni. Jó dolguk van azoknak, akik imádják a Krisztust. Csak egytől féljünk, hogy nem imádjuk Jézust. Ettől féljünk. Mert Jézus szerint, akik nem imádják, azok gyalázzák őt. Ettől óvjon meg minket az Úr, testvérek. Hogy ne Jézus imádóik, hogy ott legyünk mindig Jézus imádóik, soha ne keveredjünk valahogy a Jézus gyalázóinak a táv, akik semmi nem nézik, akik nem szeretik, nem imádják, nem követik, semmire nem becsülik. Ne keveredjünk még véletlenül se a Jézus gyalázók táborába. Legyünk ott az ő imádóinak a táborába. Igen, ez egy közösségi dolog is, nem csak egyéni dolog, mert imádhatom én a magam kis csendes szobájában is Jézust, az imádságomba, és imádhatom együtt a testvérekkel. Itt a gyülekezetben is, az imaórán is, a bibliaórán is, az Isten tiszteleten is. Jézus imádata nem csak egyéni ügy, hanem egy közösségi ügy. Egy közösséget, a mi közösségünket is, testvérek, ez tart igazán egybe. Magyarországot is ezt tartaná igazán egybe, nem Mária imádása, meg Szent István hódolata, meg a Szent Jobb. Ezek Jézus imádása. Ez egy olyan hatalmas dolog, testvérek, Jézus ezáltal összetartja az övét, egységbe tömöríti az övét, az ő imádóit. Bárcsak minnyájan megnyílt szemű emberek lennénk, akik látjuk magunk előtt felemelt trónon ülni a Krisztust, mint ahogy Ézsaiás látta, és ott lennénk mi is a lábainál, és imádnánk őt magunkba is, és együtt, mi drága testvéreinkkel, itt a földön, és majd egykor oda át is. Így legyen ez. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, a te dicsőséged az, hogy Isten vagy, és mi, akik fölismertük ezt, nem csak megtanultuk, hanem tényleg fölismertük a szívünkkel, mi szeretnénk téged imádni. Nagyságod előtt szeretnénk leborulni, és megköszönni azt, hogy te Istenként eljöttél erre a földre, emberi formát vettél föl, hogy elvégezd a mi megváltásunkat. És köszönjük néked, hogy Istenként szülsz minket újjá, adsz nekünk igaz hitet, és Istenként tartasz meg bennünket a keskeny úton, és Istenként munkálkodsz azon, hogy megszentelődjön a mi életünk, és Istenként munkálkodsz azon, hogy egyszer odaérkezzünk a halál kapuján keresztül is a te országodba, a te imádóid közé. Szeretnénk, Urunk Jézus, most is már téged imádni itt a földi életünkben is, magányunkban és közösségünkben is. Hadd legyen a mi gyülekezetünknek ez a jellemzője kicsiktől nagyig, időstől egészen kicsin gyermekig, hogy imádunk téged. Hadd legyen ez a ház ennek az imádatnak az alkalma, de hadd legyenek a mi otthonaink is a te imádatodnak a helyeivé. Kérünk téged, hogy segíts mindenek fölött pedig a szívünk legmélyén imádni téged és hódolni neked, aki isteni megváltónk vagy, isteni üdvözítőnk, megtartónk vagy. Könyörülj meg azokon, akik még nem látnak téged, nyisd meg az ő szemüket is az ige által, lelked által, munkálkodj bennük csodálatos módon, hogy lássanak téged, és értsenek téged, és imádóid legyenek ők is. És mi, akik már eljuthattunk erre, hadd áldjunk ezért a kegyelemért, ezért a szeretetért, hogy bennünket így megajándékoztál istenséget hitével, látásával. Köszönjük néked ezt, és köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat, rád bízhatjuk családjainkat, rád bízhatjuk gyülekezetünket, egész népünket. Kérünk téged, hogy áld meg a mi betegeinket is, ragyogj előttük kórházi ágyakon, vagy otthoni beteg ágyakon. Kérünk téged, áld meg a gyászolókat a te vigasztalásoddal, áld meg a gyermeknevelőket a tőled jövő bölcsességgel, áld meg, kérünk, a mi népünket a te élő igéddel. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat.
Amen.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Ahogy láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik szeretnének élni az úrvacsorával, és egyházunk rendje szerint is erre feljogosítottak, azokat szeretettel hívjuk és várjuk ide. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Végül hirdetem még a testvéreknek azt, hogy május második felében megyünk újra Nagysolymosba, testvérgyülekezetünkhöz, hogyha valaki szeretné őket támogatni, akkor a pénztárosunknál szabad adományokat adni erre a célra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, lezárva Isten tiszteletünk első részét, és már készülve az úrvacsora osztásra, énekeljük a 324. énekünknek a kijelölt verseit. 324. Az első három és az ötödik versét énekeljük el. Örvendjetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek, szívek.